Orcél.
Kedves hallgatók, egy-egy utazás alkalmával az ember szerencsés esetben önmagát is jobban megismerheti, ami viszont egészen biztos, hogy új világok nyílnak meg előtte, és hogyha hagyja magát, akkor miért is ne közelebb megy bizonyos dolgokhoz, például elefántokat etet, vagy éppen megkóstolja a helyi ínyenségeket, a helyi finomságokat, és akár eljárja a törzsi táncot is. És azzal kapcsolatban mit gondolnak, vajon meg lehet-e ismerni egy embert az utazásain keresztül? Nos, ebben a műsorban a következő 50 percben erre is kísérletet teszünk. Egy olyan fiatal ember segítségével, aki sokat utazik, és ezt milyen jól teszi, sokan irigyeljük egyébként, de a legjobb az ebben a történetben, hogy az utazásai lenyomatát közkincsé teszi, bemutatja a nagy közönségnek. Pataki Előd van itt a stúdióban velem. Szervusz, köszöntelek!
Szervusz Zsolt, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Nagyvárad mellől származol, és itt végezted az egyetemet Kolozsváron, matematika, informatikán, és az embernek ilyenkor bejön, hogy hát igen, itt van valaki, aki imádja a számokat, nem mondjam azt, hogy kockafej, de hát ezt most nem sértőleg mondom, de valaki, aki időnként úgy érzi, hogy szeretne kiszabadulni a világból, és egy másik világot keresne magának, olyan világokat, amelyek izgatják egy ideje, van egy bakancslistád is biztos neked, és hogyha itt már számokat szeretnénk mondani, akkor jócskán elhaladtad az 50 országot, ahol megfordultál eddig.
Hát ez pontosan 50, igen, ez volt a legutolsó utazásom, Ausztráliában volt most áprilisban, és az volt az 50. ország. Igen, van egy bakancslista, ami nem egy konkrét lista, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy inkább arra törekszem, hogy minél olcsó úti célokat próbálja kiválasztani, tehát hosszú listából az alapján döntök, hogy éppen hova olcsóbb a repülőjegy vagy a szállás. Úgy kell elképzelni, hogy nincs konkrét úti célom általában, hanem amikor egy szabadságot elfogadnak a vezetőségből, a munkahelyemen, akkor végignézem ezt a listát, és elkezdek jegyzeteket készíteni, hogy milyen átszállásokkal, esetleg milyen opciókkal lehet eljutni A-ból B-be, milyen olcsóbb lehetőségek vannak, és akkor ez alapján döntök általában, hogy hova utazok el. Viszont van egy másik szenvedélyem is, ami a magyar válogatott futballmérkőzésnek a követései, és ekkor hát ugye a magyar csapat programja az, ami eldönti, hogy éppen hova fog utazni.
Én most elárulom a hallgatóknak, hogy mi személyesen ilyen formában gyakorlatilag most találkoztunk először, és a műsor kezdés előtt egy ilyen 10 perccel érkeztél meg. Ilyen jó lesz gondolat van a fejemben, hogy együtt sikerül ezt így végig gondoljuk, hogy akkor te hogyan viszonyulsz az utazásokhoz, hogyan érzed ott magad, illetve hogy miről is szól ez a vlog, ez a fajta útinapló sorozat. Egyébként benned is van egy ilyesmi, hogy amikor elkezdesz pakolni, elkezdesz készülődni, kimész a reptére, felülsz, akkor jó lesz, tehát hogy hagyod magadat, jöjjön, aminek jönnie kell, de azért pozitívan gondolkodsz?
Természetesen, tehát az utazások mindig kiragadják az embert a szürke hétköznapokból, úgymond, tehát a szokásos munkai napokból, és ilyenkor tényleg elkap egy ilyen pozitív bizsergés, hogy vajon mit fogok megtapasztalni, vajon milyen emberekkel fogok újra találkozni. Általában azok, akik hallanak rólam, sokkolva tekintenek arra, hogy egyedül szoktam utazni általában. Ez mondjuk olyan 80%, ugyanis párszor testvéremmel is szoktam. Ez abszolút nem egy negatív dolog, és erről több kimutatás is, valamint pszichológiai kutatás is van, hogy mennyire személyiségfejlesztő egyedül is nekivágni egy hosszabb útnak is akár. Hogyha csoportosan utazik az ember, akkor jobban kizárja a külvilágot, inkább a barátaira fókuszál, viszont hogyha egyedül utazik, akkor inkább sokkal nyitottabb a világ felé, és így sokkal jobban meg tud ismerni új embereket. Tehát, hogyha mellettem a barátom ül, vagy a testvérem, akkor arra gondolok, hogy hát vele fog beszélgetni, de hogyha van egy 8 órás repülőút, és mellettem éppen egy nagyon ismeretlen emberül, akit akár szívesen megismernék, akkor miért is ne? Tehát ebből nagyon szép és jó dolgok kerekedhetnek ki. Hát pakoláskor még annyira nem élem bele annyira magam, de aztán, mikor már reptére vagyok, akkor tényleg így felvillanyoz az egész dolog. Pakolással kapcsolatban pedig említetted a kocka dolgot, tényleg idézőjel, de van benne ilyesmi, és van egy Excel listám, amiben nem csak a lehetséges úti célok vannak benne, hanem egy ilyen bepakoló lista is, vagyis mindig elfelejtek valamit. Így, hogy van egy ilyen listám, így sokkal könnyebb beixelgetni. Tényleg ezt már bepakoltam, jó, rendben van, és akkor így sokkal könnyebb felkészülni egy utazásra.
Kíváncsi voltam arra, hogy te tulajdonképpen minek is nevezed magadat ilyenként, aki kapcsolatban vagy a követőiddel, és ilyesmiket találtam, mint utazó, vlogger, aztán jön az önjelölt író, majd következik a költő és a fényképész. Ez mind egy személyben hozzásegít téged ahhoz, hogy elkészítsd az utazófilm sorozatot, vagy hogy kezdésként ott legyél emberként, ugye kíváncsiként külföldön bárhol.
Igen, azt kell mondjam, hogy a művészi véna az benne van, édesapám költő, és nekem is nagy szenvedélyem az írás. Mostanában nem volt ikletem, tehát nem tudok büszkélkedni semmilyen publikációval, de azért pár írásom megjelent a Helikonban, az Irodalmi Jelenben, tehát Kolozsváron készülő folyóiratokban is, valamint a Vajdasági Magyar Szóban. Igazából innen indult ez az egész utazásos dolog is, mert ez egy kicsit komplexebb téma, tehát volt egy Facebook oldalom, ahol megosztottam ezeket az írásokat, és aztán, hogyha utaztam, akkor fotókat is megosztottam, és láttam, hogy egyre népszerűbbek, az emberek inkább jobban szerették ezeket a fotókat, és aztán jöttek ilyen hozzászólások, hogy hogyan jutottál el oda, mi az, ami tetszett, vagy hogyan lehet olcsón eljutni egy bizonyos helyre. És akkor arra gondoltam, hogy sokkal könnyebb lenne, mármint érdekesebb is lenne, hogyha én erről egy videós beszámolót készítenék, és nem visszarigatnék pár 10-20 embernek. Így kezdődött igazából ez a vlog készítés, tehát hogy videós tartalmakat is elkezdtem készíteni, és ezeket először is erre a Facebook oldalra töltöttem fel, aztán később pedig már YouTube-ra is, és hát egyre több pozitív visszajelzés jött, hogy segített nekik szintén az utazásokat eltervezni, pontos információkat kaptak, hogyan lehet eljutni egyik helyre, vagy milyen olcsóbb lehetőségek vannak, ugyanis általában én az ilyen vlogokban nem csak kulturálisan és történelmi szempontból mutatom be ezeket a helyeket, hanem igyekszem utazási tanácsokat is adni. Nyilván ez nem tökéletes, mivel én egy ilyen amatőr videókészítő vagyok, ez számomra nem egy úgymond idézőjel, vagy szokták nevezni full-time job, tehát nem egy teljes munkaidős dolog, emiatt számomra ez csak egy hobbi, és elég sok pozitív visszajelzés jött negatív kritika is, de hát ez teljesen az ilyen online éternek a része, tehát vannak ilyen hozzászólások, hogy miért nem mutattam be például jobban, bővebben, kulturálisan, amikor Laosban jártam, ez egy nagyon kicsi ország Thaiföld mellett, még Thaiföldről összehasonlítva is sokkal szegényebb sajnos, tehát úgy képzeljük el, hogy az emberek ilyen napi átlag $1, tehát olyan 5 lejből élnek meg. Én ilyen helyzetben nem érzem azt, hogy feltétlen oda kellene menjek emberekhez, és az ő szegénységüket kellene megmutassam, hanem inkább buddhista templomokat mutattam be, valamint meséltem az ország történelméről, és egy kommunista országról van szó. Mai napig is nyíltan felvállalja, hogy teljesen kommunista, és elég kevés van ilyen a világon, Kína, Kuba, Észak-Korea, ezek közül Kínában jártam, meg Vietnám még a lista része, Vietnámon is jártam. Tehát nem érzem úgy egyenlőre, hogy nekem interjúkat kellene készíteni ezekben az országokban, és nem az én stílusom, lehet, hogy egyszer majd ez is meg fog történni, de nem olyan módon, ahogy egyes más vloggerek, hogy tényleg az utcán így az embereket így hajkurásszák, úgymond, hogy na most akkor mesél, de épp az napokban láttam egy olyan vloggert, aki a thaiföldieket kérdezte arról, hogyan beszélnek angolul. Én ismerem, mert jártam már Thaiföldön többször is, hogy nekik ez egy kényes téma. Tehát ők nagyon érzékenyek erre, hogy nem beszélnek olyan jól angolul, és hogyha külföldit látnak, akkor mindig van egy ilyen megfelelési kényszer bennük, hogy na, jaj Istenem, próbáljak elmondani pár mondatot angolul, és pont emiatt nem erőltetném én azt, hogy mint vlogger vagy interjúvoló azt kérdezgessem, hogy na, mi a véleményed erről, hogy ti nem tudtok jól angolul, vagy ilyesmi. Ez lekicsinlőnek tartom, de hát ízlések és pofonok, mindenki másféle tartalmakat készít.
Elődnek a legutóbbi videója, vagyis az utazó filmek sorozatának a legújabb darabja már a 148. és ebben pedig Litvániában jársz, a koncentrációs tábort mutatod be, előtte pedig egy különleges múzeumban fordultál meg, az Ördög Múzeumban, és hogyha még egy picit visszapörgetjük a dolgokat, akkor itt van Dél-Kelet-Ázsia egyik legnagyobb temploma, Kuala Lumpurban, Malajzia fővárosában. Egy szóval, különlegesség a különlegesség után, és hogy most fokozzuk a dolgokat, azt mondanám, hogy akkor most Malajziában kezdjük el az utunkat, vagy hát folytassuk. Langkawi, ez a szigetnek a neve, ahol megfordultál, és ott készült egy ilyen 2,5 órás film, gyakorlatilag lehet, hogy ez a leghosszabb egyébként a mostaniak Igen. közül, és hogy megértsük, megismerjük a stílusodat, azt javaslom, hogy hallgassunk bele ebbe a videóba.
Régen Langkawi a Kedah szultánság része volt és a szélén feküdt, a legenda pedig arról mesél, hogy egy hatalmas kígyó őrizte a szigetet, Ular Besar, és valahányszor új szultánja lett Kedáknak, az új szultán mindig az egyik szűz lányát kellett feláldozza a kígyónak, és hogyha a háborút hirdetett egy másik állammal, akkor úgy szintén. Langkawiban eredetileg ausztronéz népek éltek, mint például az Orang Laut népek, de malájok is éltek itt. Egy másik helyi legenda szerint a 18. században egy helyi nőt, Massurit házasságtöréssel vádoltak, és ezek hamis vádak voltak. Sajnos meg is ölték szegény nőt, és mielőtt meghalt volna, halála előtt pár pillanattal megátkozta Langkawi szigetét, 7 nemzetségre szóló átkot szórt Langkawira, és ezt a helyiek sajnos meg is szenvedték, ugyanis csupán pár évvel később a sziámiak, tehát a tájföldiek megtámadták Langkawit, és csupán Padang Macirat magtárjainak felégetésével sikerült elűzni valahogy őket, de hát ez a kiéheztetés politikája, ez akkor sikeres volt, de egy évvel később, 1822. májusában vissza is tértek a sziámiak, és el is foglalták Langkawit, és elég véres volt a megtorlás, ugyanis lemészárolták a helyi vezetőket, valamint rengeteg rabszolgát vittek Tájföldre. Az Orang Ulu népek el is menekültek innen, és soha vissza sem tértek. 1909-ig Tájföld része volt emiatt Langkawi, viszont ekkor megkötötték a sziámi angol békét, és ekkor a brit gyarmatok protektorátusa alá került Langkawi. Az átok tartott továbbra is, ugyanis Langkawi a kalózok menedékhelyévé vált, ez volt a kalózok paradicsoma. Innen kiindulva nagyon jól meg tudták támadni a melakkai szoros dzsunkáit. Ezek a dzsunkák kínai hajótípusok. Hosszú bambuszrúdon merevített vitorla volt jellemző rájuk, valamint hosszasan hátranyúló tat, és mai napig is használatban van ez a dzsunka típus. Kína déli partjaitól terjedt el, és Malajziában is használják.
És aztán pedig jöttek 1945-46-ban a britek, akik megtisztították Langkawit, a kalózoktól majd 57-ig uralkodtak a szigeten, aztán pedig elnyerte a sziget a függetlenségét, majd 1986-tól üdülőhelyként működik. Tehát itt van ez a történet, amelyben a történelem találkozik a hagyományokkal, találkozik a környezettel, a mindenfélével. Ezeknek mind előzetesen utána nézel, vagy hogy van az, amit te tudsz előzetesen, és amit ott tudsz meg róla?
Természetesen ezekből nem tudok semmit sem, tehát európai szemmel nagyon keveset tudunk az ázsiai, dél-kelet-ázsiai történelemről, viszont miután tudom, hogy el fogok utazni arra a helyre, ezután utána nézek és egy kutatást végzek, ez interneten általában, viszont hozzá kell tennem, hogy édesanyám gyerekkoromban rengeteg enciklopédiát vásárolt nekem, és talán akkor szerette meg ennyire az utazásokat. Genghis Khan és Magellán utazásai mindig így nagyon felvillanyoztak, és úgy gondoltam, hogy egyszer majd én is el fogok jutni valahol. Úgyhogy ez a kutatás is már így az élmény része, persze azért eléggé munkás dolog, tehát órákba telik, amíg az ember összeszed ennyi történetet, viszont ez érdekes, tehát szeretek ilyesmiket megosztani is másokkal, valamint miután eljutottam arra a helyre, szeretem úgy átélni, hogy ezen a helyen vagyok, ahol tényleg ezek megtörténtek, vagy lehet, hogy megtörténtek, hogyha legendáról van szó, tehát azért ez elég időigényes dolog.
És attól is függ, hogy kikkel találkozol ott a helyszínen, akikkel esetleg szóba állsz, beszélgetésbe elegyedtek, meghívnak egy kávéra. Ez gyakori egyébként külföldön, most, hogyha például Malajziát nézzük?
Az attól függ, hogy mennyire nyitott az illető kultúra. Tehát Malajziában például elég nyitottak és nagyon kedvesek. Volt közös vacsora, közös ebéd, közös kávé ottani helyekkel. Tehát úgy is jobban meg lehet ismerni a kultúrát, hogyha tényleg szóba egyedik az ember azokkal, akik ott laknak, és ilyenkor ugye rá is lehet kérdezni, hogy mennyire hisznek ebben a például a 7 dinasztián, 7 nemzedéken történő átokban, amit ez a Matsuri szólt az emberekre, a nemzetségre, a lakosokra, tehát érdekes megkérdezni, hogy ők hisznek ebbe, vagy hogy élték ők ezt meg, mert nekik is ugye tanítják az iskolában, hogy mennyire hitték el ezt ifjú korukban például. Abszolút érdekes ezt úgy megtapasztalni, hogy közben az ember azért nem csak sétálgat és elkészíti a felvételeket, hanem konkrétan szóba is áll a helyekkel. Persze vannak zártabb kultúrák például az arab világban. Ezzel kapcsolatban például az jut eszembe, hogy Bahreinben egy olyan kulturális sok volt. Este 8 körül érkeztem meg nagyon éhesen, és a vendéglő két részre volt osztva. Volt egy ilyen nyíl, ahol azt mondta, hogy ott csak férfiak mehetnek, és balra pedig csak az összeházasodott párok. Tehát így egyedülálló nőként nem volt hely, úgyhogy egy ilyen nyilvános étteremben kimenjen például két barátnő megevédelni, vagy megvacsorázni. Tehát ott ez nem létezik, és sokkal több lefátyolozott nő volt, mint például máshol. És azelőtt Dubájban jártam, ami teljesen olyan, mint nálunk, tehát nyugatiasabb és sokkal nyíltabb, tehát ott akár rövid nadrágban és sokkal jobban kiöltözve is járkálhatnak a nők, és nem néznek rájuk csúnya szemmel, de Bahreinban ez el sem volt képzelhető. Hogy mondtam már, az éttermekben is ilyen diszkriminatív volt a kultúra, tehát itt nem is tudtam elképzelni, hogy esetleg szóba álljak egy helyi nővel, vagy egy akár férfival is, és eléggé meg is bámultak, mikor mászkálgattam, sétálgattam, a látványosságukat bejártam. Turistaként egyébként ott lehet, tehát meleg van nyilván, és lehet rövid nadrágban járni, ezt elnézik a turistának, viszont az ő kultúrákban ez nincs benne, tehát a férfiak is hosszú nadrágban járnak, a térdet el kell mindenképp takarni, tehát ez mindig attól függ, hogy éppen hol járok, de nyilván az tölt el nagyobb örömmel, hogyha meg tudok ismerkedni helyekkel.
Szokásod az is időnként, hogy közölsz, tehát hogy írsz, és hát 2023 áprilisában jelent meg egy írásod a Vajdasági Magyar Szóban, arról az utazásodról, amikor konkrétan visszatértél Dubájba, és ott találkoztál egy jó ismerőssel, vagy akit már korábban megismertél, egy fiatal ember. Itt van előttem a szöveg, hogyha emlékszel most így kapásból, hogy is volt akkor, akkor idézd fel, és aztán pedig folytatom én az idézettel a te szövegedből, jó?
Ez nagyon érdekes, köszi. Nem emlékszem nyilván konkrétan egészen pontosan, hogy mit írtam le ebben az elbeszélésben, viszont egy igaz történetről van szó. Az első dubai utazásom során volt egy kedvenc étterem, úgyis nagyon olcsó volt, úgy képzeljétek el, sokkal olcsóbb, mint Kolozsvárt. Lesz erről is egy külön bemutató, hogy miért is tévhit az, hogy Dubáj nagyon-nagyon méregdrága, és vannak olcsó része is, például a Dubáj óváros, és ez egy kicsi indiai éttermet képzeljétek el, ahol tényleg a legegyszerűbb asztalok vannak műanyagból, és nagyon kedvesek a pincérek. Sokszor ettem ott, nagyon finom indiai ételek voltak, valamint arab ételek is, és visszatértem olyan másfél év után, és emlékeztek még rám, és úgy köszöntöttek, mintha nagyon jó barátok lennénk, ugyanis azelőtt naponta jártam oda hozzájuk, és kezet fogtunk, tényleg mosolyogtak, úgy éreztem, mintha így hazatértem volna, tehát ilyen második szülőföld lett volna, nyilván ez nagyon nagy túlzás, ugyanis eléggé lokálpatrióta vagyok, ez zárójelbe jegyzem meg, azért is nem akartam Kolozsvárról soha elmenni. És volt egy olyan eset, hogy a másik asztalnál leült egy ilyen öltönyös arab figura, aki elég arrogánsan viselkedett, és visszautasította az ételt, ugyanis ő nem azt rendelte, vagy félreértés volt, vagy nem tudom, és odaszólt a pincéreknek, akiknek az előző mosolygós kedvük gyorsan elillant, tehát már nem volt olyan jó kedvük, és én oda mentem hozzá, és megmondtam nekik, hogy konkrétan ez nem volt fair. Én értékelem az ételüket, és nagyon finom itt az étel, és vissza fogok még térni, amire annyira elérzékenyültek, hogy még a szakács is előjött, és még ő is kezet rázott velem, tehát tényleg az egyik legkedvesebb történet, ami utazások során történt velem, de hát ülhetnénk itt holnap reggelig is, ugyanis rengeteg történetem van, kezdve amikor japán bácsival találkoztunk a metróban, Tokióban, tehát rengeteg ilyen érdekes és mosolygós sztori van.
Dubájban, a Burj Khalifa környékén sikerült elődnek rögzítenie ezt a muszlim imát, ami, hát valljuk be, hogy különlegesség a mi szempontunkból, ugye erdélyi magyarként ragaszkodunk a kereszténységhez és a többi, de milyen jó, hogy ott vagy a sűrűjében, és akkor még erre is figyelsz, hogy egyszer csak megszólal az utcán. Ez például hogy volt?
Abszolút váratlanul csak így megszólal, tehát úgy kell elképzelni, hogy hangszóróból szoktak ezek jönni. Ötször imádkoznak a muzulmánok, hogyha jól tudom, és akkor ez általában a mecset környékén ez ki van hangosítva. Ez most egy ilyen dalféle ima volt, de van az a Allah Akbar féle másik is, amikor egy férfi, általában férfi szokott lenni, aki ezt az imát így hangosan úgymond közzé teszi, tehát mindenki hallja. ezzel kapcsolatban egy viccesebb sztori az volt, amikor nem figyeltem oda, hogy hol van a hotel, és pont egy ilyen mecset mellett volt, és hajnal 5-kor arra ébredtem, hogy hangosan megy ez a hangszóróból ez a muszlim imam, szóval felkelt jó párszor. Tehát erre is oda kell figyelni esetleg, hogyha arab területre utazik az ember, ne feltétlen. De azért sok városban például egymást érik a mecsetek, tehát minden utcában van szinte. Igen, ez egy nagyon érdekes momentum volt, amit rögzítettem, és aztán ezt is feltettem a YouTube-ra.
És az egyébként mitől függ, hogy melyik úti film mennyit ér meg? Vagy hogy mennyire darabolod fel akár, hogy itt van egy ördögmúzeum, ott van egy bármi, ott van egy harmadik, ami 2,5 órás maga a teljes ország, hogy azt úgy csoportosítod a videóban?
Ez egy nehéz kérdés, ez általában ilyen véletlenszerű döntés, hát nem véletlenszerű, hanem vannak ezzel kapcsolatban felmérések, hogy milyen témák érdekeltik az embereket. Ez abszolút egy ilyen ízlés szempontjából meghozott döntés, hogy ez itt most érdekes lesz a nézők számára, vagy nem. Például, hogyha egy buddhista templomról készítek egy külön vlogot, egy külön felvételt, akkor lehet, hogy arra nem keresnek rá, ugyanis annak van egy neve, annak a buddhista templomnak, a videót nyilván úgy kellene elneveznem. Viszont, hogyha inkább egy hosszabb videó van, ami a városnak a nevét viseli, akkor esetleg jobban rákeresnek, hogy milyen látványosságok vannak ebben a városban, és utána megnézik ezt a felvételt is a buddhista templomról. Tehát ez általában attól függ, hogy éppen hogy gondolkozok, éppen milyen döntést hozok. Nincs erre egy aranyszabály, mindig másképp és másképp van. Egyébként visszatérve a hosszú videókra, elég sok kritikát kaptam ezzel kapcsolatban. Előtt túl hosszúak a videóid, senki se fogja megnézni, stb. És pont a dubái teljes úti film, amit szintén egy ilyen történelmi bevezetővel kezdek, hogyan is egyesült a 7 emírség, hogyan alakult meg az Egyesült Arab Emírségek, aztán pedig bemutatom a látványosságokat, 2 óra és 24 perc, vagy valami ilyesmi, nem tudom most fejből, és az a legismertebb videóm, 23 ezer megtekintésnél jár most, és rengeteg pozitív visszajelzés jött, sőt a legszebb az tényleg így feldobta az egész napomat, egy srác írta, hogy szerinte ez a legjobb magyar nyelvű ismeretterjesztő Dubájról az egész neten, szóval ezért érdemes csinálni az ilyesmik.
Az biztos a visszajelzésekért. Büszkélkedünk egy picit, hogy akkor most hányan követnek, hogy vannak a számok?
YouTube-on 6700 körül, és Facebookon 19000 körül. De hát sokan passzív követők, ezt is hozzá kell tenni, általában a videóimat olyan 100-200-an szokták megnézni, aztán, hogyha jobban befut, úgymond, akkor felmegy akár 1000-2000-re is. Ez sokszor idő kell, mert nem bukkannak rá az emberek, ugyanis nekem nem, ez nem egy olyan életcél, hogy én ebből majd megéljek, vagy ilyesmi. Emiatt nem fektetek bele a reklámokba, tehát a legtöbb vlogger az belefektet akár több 1000 eurót is azért, hogy minél több emberhez eljusson az ő tartalma, és aztán majd feliratkoznak, és akkor majd valamikor visszajön ez a pénz. Ugyanis ebbe hatalmas pénzek is lehetnek persze olyanoknak, akiknek ilyen több milliós követő tábora van. Ők már nem is dolgoznak, tehát vannak ilyen bloggerek is. Nekem ez nem életcélom, én maradok saját munkámnál, és inkább ezt végzem szerényen, akinek tetszik, tetszik, akinek nem, nem, ez tényleg egy ízlés kérdése, és aztán meglátjuk. Egyébként az is egy tévhit, hogy megtekintések alapján fizet a YouTube, ez egy sokkal, ezt most elárulom gyorsan, sokkal komplikáltabb rendszer, két alapkritériumnak kell megfelelni. Az első az, hogy kell legyen legalább 1000 követő, a második pedig az, hogy 4000 órát nézzék a videóidat. Tehát ez elég sok, ezt egy év alatt kell összegyűjteni, az utóbbi 365 napot nézik egyfolytában, és ezt elég nehéz elérni. Utána küld a YouTube egy szerződést, amit alá kell írni, és utána ők tesznek reklámokat a videókra.
Hát ez nagyon macerás azért. Ez
macerás, igen, és a reklámokkal pedig az a helyzet, hogy sokan ugye ráklikkelnek erre a skip ad-re, tehát nem nézik meg a reklámot, vagy már alapból van egy olyan, például a Google Chrome-ban egy úgynevezett adblocker plugin, ami abszolút letiltja a reklámokat. Vannak különböző ilyen informatikai megoldások, hogy abszolút nem jönnek be a reklámok. És akkor ezek után nem jönnek bevételek. És amúgy is egy reklám után olyan 0,01 eurót cent jön be, tehát ez számomra nem egy bevétel, nem árulok el nagy titkot vele, hogy ezzel, amit említettem, ilyen kevés, hát vlogger szinten kevés követő táborral havi 15 dollár szokott bejönni, ami egy vacsorára elég talán, viszont annyi, hogy ez így lassan összegyűl, és akkor talán majd egyszer kijön egy utazásra is, több év kell ehhez. Ezt nem úgy kell elképzelni, mert tényleg ez is olyan dolog, amit sokszor hallok emberektől, hát igen, akkor, hogyha vlogger vagy, akkor ebből is hatalmas fizetés, meg nem tudom mi, ez nem így működik, mert akkor mindenki csinálná, hanem tényleg rengeteget kell ezzel foglalkozni, és mondom, a legtöbben ilyen fizetett reklámokkal jutnak fel magasabb szintre.
Azt javaslom, hogy most térjünk be a konyhába, ha már említetted a vacsorát, mert hogy megéheztünk, az a helyzet, és akkor folytassuk Vietnámban. Biztos, hogy ismerik a hallgatók közül is egy néhányan a buncsát, én őszintén szólva eddig nem hallottam róla, viszont most a te videódból kiderül, hogy mi is ez, illetve hát, ha még a hallgatóságnak is elnyeri a tetszését.
Na hát ez aztán a bőséges vacsora. Ez a buncsá, amit egyébként a vietnámiak csak is ebédre esznek, most én vacsorára kértem. Szóval a buncsá rizses cérnametéltből, amit található. Ez a bunt, és olyan húslevesből áll, amely húspászként és mártásként is szolgál. Grillezett sertés húsdarabok vannak benne, ahogy láthatjátok, ez az úgynevezett csá. Szóval ez a bun és ez a csá. Emellett fűszereket, például csilit, apróra vágott fokhagymát, salátaleveleket és friss fűszernövényeket tálalnak mellé. Ez egy tipikus észak-vietnámi étel, amelyet főleg Hanoi városában találhatunk, és emiatt buncsá Hanoinak is szokták nevezni. Általában utcai ételként, vagy olyan ételnek fogyasztják, ahol teljes mértékben a buncsá művészetére összpontosítanak. Ez is pont egy ilyen étterem, hát itt csak is buncsát lehet venni. A vietnámiak ezt csak ebédre fogyasztják, és az étel autentikus elfogyasztásához a húst és a húslevest egy tálban, a rizstésztát pedig egy külön tányéron tálalják. Szóval ez tényleg autentikus most, és külön tálakba rakják az apró vágott fokhagymát, csilit és különböző fűszer, növényeket, salátákat. És hogy miért kaptam mellé még egy ilyen szeletelt valamit, azt nem tudom, de ennek is nekilátok mindjárt. Nagyon finom. Megérte, hogy eljönni.
Az ember nem mindig tudja, hogy pontosan mit tartalmaz az a bizonyos étel, de hagyja magát, jó lesz alapon. Általában ugye fűszereket szokott hazahozni a kiránduló, te is szoktál?
Igen, igen, ezt eltaláltad, egy hatalmas fűszergyűjteményem van, és én is szeretek otthon főzőcskézni, és ezzel elég sokat meg is spórol az ember, hogyha nem kint a városban eszik, szóval elég nagy ez a fűszergyűjtemény. Remélem a kedves hallgatók el tudták képzelni, ez a buncsá, hogy néz ki. Egyébként a YouTube csatornám neve, a saját nevem Pataki előtt, tehát könnyű megtalálni. Vizuálisabban sokkal könnyebb esetleg megtapasztalni ezt a buncsát. Annyira nem is híres étel itt vietnámi éttermekben, tehát Kolozsváron vagy Budapesten nem nagyon láttam egy vietnámi éttermekben, de lehet, hogy talán itt a környéken is valahol be lehet szerezni.
Van még valami, a vízispenót, ami szintén izgalmas lehet az erdélyi ember számára.
Ez a vízispenót vietnámi nevén Rau Muong, nagyon népszerű délkelet-ázsiai, félig vízi zöldség. Nevezik még kerti hajnalkának, ázsiai vízispenótnak, kínai vízispenótnak, mocsárispenótnak, folyamispenótnak, kantoni nyelven Ong Choynak, tagalog nyelven Kangpongnak vagy Kangkungnak, tudományos nyelvén pedig Ipomea aquatic. Ez a vízispenót egy hosszú leveles zöld zöldség, üreges szárral. Általában ezt a vízes spenótot blansírozzák, fokhagymával, sóval és cukorral megpirítják, és halszószt is adnak hozzá, szóval ez inkább ilyen köret étel általában.
De ez is íz lett, ahogy hallottam, kihallottam belőle.
Hát igen, az igazság, hogy én szeretek mindent kipróbálni, azért annyira nagyon egzotikus dolgokat nem, amiket például Tájföldön ilyen különböző hernyókat, vagy ilyen, tényleg ilyen rovarokat azért nem próbálok ki, ugyanis, hát hogyha egyedül utazik az ember, akkor arra is gondolhat, hogy ki az, aki elviszi egy kórházba, hogyha tényleg gyomorrontást kap. Viszont a legegzotikusabb, amit talán kipróbáltam, az a krokodil hús volt, de hát az sem volt így hangzásra nagyon egzotikus, de ilyen sertés hús féleség íze volt, meg az állaga is olyan volt, szóval nem mondhatnám annyira nagyon egzotikusnak, ahhoz képest, hogy miket láttam, például Kambodzsában láttam csípős csiliszószban pácolt skorpiót, amit ott megsütöttek a turista előtt nyárson. Hát gondolom a skorpió méreg már nem volt benne, tehát azért ehető volt, viszont nem próbáltam ki, tehát azért ennyire bevállalós nem vagyok ezen a téren.
Kell kíváncsiskodni, illetve jó, hogyha van egyfajta bevállalás, de azért csínyán kell ezzel bánni, az ő gyomruk lehet, hogy jobban van szokva.
Persze.
Mint a miénk. És javaslom, hogy ha már ettünk, akkor kocincsunk is. Franz Lang énekel.
Grüne Isar fließt, wo man grüß Gott, dich grüßt, liegt meine schöne Münchner Stadt, die ihresgleichen nicht hat. Wasser ist billig, rein und gut, nur verdünnt es unser Blut. Schöner sind Tropfen goldenen Weins, aber am schönsten ist eins. In München steht ein Hofbräuhaus.
Eins, zwei,
super, da läuft so manches Wasser aus.
Eins, zwei,
super, da hat schon mancher brave Mann.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs,
super, gezeigt, was er so vertragen kann. Schon früh am Morgen fing er an und spät am Abend kam er heraus. So schön ist es im Hofbräuhaus. So manche deutsche Stadt Sehenswürdigkeiten hat, eins gibt es nirgendwo wie hier, das ist das Münchner Bier. Der dieses kleine Lied erdacht, hat so manche lange Nacht über die Münchner Bier studiert und hat es gründlich probiert. Steht ein Hofbräuhaus.
Eins, zwei,
super, da läuft so manches Wasser aus.
Eins, zwei,
super.
Amennyiben a zenekar ezt fújja, húzza, énekli, hogy eins, zwei, super, vagyis egy, két, három, le a torkon, akkor bizony kell kocintani, és ennek is megvan a magyarázata, mert hogy már Münchenben járunk, Németországban, München egyik leghíresebb sörcsarnokában, sőt, a leghíresebben a Hofbräuhausban is megfordultál, és most még mielőtt visszaadnám neked a szót, hallgassunk bele ebbe az ismertetőbe is.
A 30 éves háború során Gustavus Adolfus svéd király megtámadta Bajorországot 1632-ben, körbe is vette a várost, azzal fenyegette, hogy porig fogja égetni egész Münchent, és végül is úgy sikerült megállapodni a polgárokkal, a város vezetésével, hogy 600 ezer hordó ilyen erős sört, ilyen Maibock, Hofbräuhaus típusú sört átengednek a svédeknek, és akkor megkíméli a várost, és elvonul a seregével. Szóval ez egy ilyen érdekes alkukötés volt, de végül is megmentette München városát. A fő sörcsarnok neve Schwemme egyedül ez élte túl a II. Világháború bombázásait, az összes többi terem, szoba megsemmisült, viszont szépen újjáépítették, és 1958-ban hivatalosan át is adták a díszterem felavatásával.
Remélem megkóstoltad ezt a sört, illetve hogyha már az ember ott szétnéz, akkor nyilván, hogy a hangulatból is egy kicsit magába szippant.
Hát igen, ez teljesen más ízű, tehát nem éppen olyanok, mint a Magyarország, mint romániai sörök, ízletesebb. Igen, főleg amiatt szerettem volna ellátogatni, és történelmi szempontból is érdekes ez a hely, mivel még Lenin is járt ebben a Hofbräuhausban, valamint utána, hát lehet, hogy inkább sötétebb pillanatai a sörcsarnoknak, de Hitler ott szervezte a Nemzeti Szocialista Pártot, és rengeteg beszédet tartott, valamint több ilyen ceremóniát is tartottak, tehát ebből a szempontból is érdemes oda ellátogatni, valamint általában tényleg élő zenekar van, szóval ez a német szám, amit bejátszottál, sokszor játszik itt, és ezzel is ösztökéli ugye a jelenlévőket, hogy minél sűrűbben kocincsanak, és nagyobb legyen a fogyasztás.
Azt hiszem, hogy itt történt az, hogy elkezdted a videót, ugye szembeállsz, egy ilyen selfie videószerű történik egyik helyen, és aztán kénytelen voltál átmenni egy másik helyre, annyi turista jelent meg közben körülötted.
Igen, általában ez egy probléma, hogyan tudom felvenni a videókat, ugyanis az én stratégiám az, hogy vannak jegyzetek, jegyzeteim, amikben megvannak ezek az információk, és megjegyzem a tartalmakat, és utána felmondom a kamerába. És ezzel kapcsolatban is jött olyan megjegyzés, nem negatív, de egy olyan ötlet, hogy miért nem beszélek rá a videóra inkább otthon. Tehát elkészítem a videót külföldön, vagy ahol éppen utazok, és majd utána rábeszélek. Nos, hát nekem nincsenek olyan infrastruktúrán, például, mint itt bent a rádióban, hogy ez tényleg úgy jöjjön ki, hogy a videó és maga a hang aztán jól összejátszon, tehát utána jó minőség legyen. Valamint az én személyes vélemény szerint sokkal autentikusabb, sokkal jobb így a videó, hogyha ott helyben beszélek. Azt tenném még hozzá, hogy sokszor, hát nyilván azért én szabadságra utazok, tehát nem feltétlenül azon utazok el, hogy ezeket a videókat elkészítsem, és akkor ilyenkor pihenni is szeretnék, tehát ezek általában elég sok energiát és időt vesznek igénybe elkészíteni a videókat is, főleg két nyelven, angolul és magyarul, tényleg lefárasztanak sokszor, és akkor nehezebb már így mindent elmesélni, valamint egyes helyekhez rengeteg információt gyűjtöttem össze, próbálok szelektálni, hogy azért ne tényleg Ádámtól és Évától kezdjem a történelmét a bizonyos helynek, amit meglátogattam, de így is sokszor hosszúra sikerül ez a történelmi bevezető, vagy az érdekességek listája, és akkor ez eléggé fárasztó, vagy már nehezen találom a szavakat, és akkor kétszer-háromszor is fel kell venni. Emiatt is kicsit izgultam, hogy rádióban majd élőben kell majd itt beszélni, de remélem, hogy egyenlőre jól sikerül.
Abszolút, abszolút. Az is megtörténik egyébként, hogy igénybe veszed az ottani közlekedési eszközöket, tehát leszállsz a repülőről, és felpattansz, nem is tudom, egy csónak akár, vagy egy hajó, amit használsz.
Igen, minél olcsóbb opciók, tehát az a lényeg. Tömegközlekedés szoktam általában használni, a taxi az teljesen ki van zárva, az nem létezik, és sokszor gyalogolok is. Tehát, hogyha olyan opció van például, hogy Bangkokban landoltam, és onnan van metró egyből a pályaudvaráról a reptérnek, egészen be a belvárosba, és a belvárostól még egy 2 kilométert kell gyalogolni jó nagy csomaggal a hotelig, akkor ez van. Akkor ez a 2 kilométert, ezt legyalogoljuk. Az nyilván nem hangzik ilyen soknak, de azért, hogyha van az embernél egy 50 kilós hátizsák, vagy akár egy nagyobb bőrünk, akkor ez nagyobb kihívás, de főleg az a lényeg, hogy ezek az utazások mindig minél olcsóbban jöjjenek ki, és akkor lehet még többet utazni majd később.
Vagy éppen motorbiciklit bérelsz, és a Vörös folyón azzal, vagy hát a hídon azzal mész át, mint ahogy a többiek, közben pedig mondod a magadét a videóba.
Hozzátenném, hogy nekem nincs még jogosítványom sem, tehát nem én béreltem a motorbiciklit, hanem van egy érdekes dolog Vietnámban, amit úgy hívnak, hogy motorbiciklis taxi. Van egy applikáció, olyan, mint nálunk a Bolt meg az Uber, ez abszolút ilyen motorbiciklis taxisofőr hívására alkalmas, ugyanúgy működik, mint más ilyen taxis applikáció, felvesz bárhol, és nagyon olcsó, tehát volt olyan, hogy el kellett jusznom már nem volt sok időm, tehát utolsó nap volt, és még szerettem volna megnézni egy pagodát, ami 7 kilométerre volt, és mondom, gyalog nem fogok odaérni, be fogják zárni, mire odaérek, mert nyilván van egy nyitvatartási idő is, és ekkor hívtam egy motorbiciklit, a 7 kilométerre egy olyan 3 lejt kellett fizessek, tehát ez Vietnámban nagyon-nagyon olcsó. Hát ott ilyen nagy pénznemek vannak, tehát a dong, nagyobb címleteket szerettem volna mondani, tehát ha jól emlékszem, akkor 10 000 vietnámi dong az valami 1 lej valamennyi, tehát kicsit másabbak a címletek, de hát mi is azért levágtuk a nullákat. Igen, ez a motoros taxis dolog, ezt érdemes kipróbálni. A legtöbb taxisofőrnek azért hát oda kell figyelni, ugyanis nincs bukósisakja, ami nem szabályos, akkor megállt a rendőr, akkor nyilván ott ül a turista a motorbiciklis mögött, és sisak nélkül, akkor az egy nagyobb probléma, szóval oda kell figyelni, hogy egy olyan taxist fogadjunk fel, akinek van ilyen pót sisakja, mármint a második utas számára is sisak, ami biztonságosabb, mert így is ez egy kicsit bátorság kell hozzá, mert elég sok motoros baleset van, de ez egy ilyen olcsóbb megoldás.
És ez a motorozás pedig így hangzott. Csak a hangja volt tehát a motorozásnak, viszont hogyha megtekintik az úti filmeket, akkor láthatják is, hogy vannak közben mások, akik szintén motoroznak és mennek át a hídon, közben pedig a Vörös folyó ott van két felől.
Ez egy hatalmas látvány, főleg a vietnámi közlekedés, ugyanis legtöbb vietnámi motorbiciklit engedhet meg magának, és emiatt úgy képzeljük el, hogy akár ilyen két sávos úton egyszerre egymás mellett ilyen 12-16, akár 20 motorbicikli süvít egymás mellett, tehát úgy néz ki, mint egy ilyen motoros verseny. ez egy másik idézőjelben látványossága Vietnámnak, főleg a nagyobb városokban, mint Hanoiban vagy Ho Chi Minh Cityben, a régi elnevezés Saigon. Ezt is érdemes megtapasztalni.
Javaslom a kedves hallgatóknak, hogy nézzék meg maguknak ezeket a videókat, ezeket az úti beszámolókat, illetve neked előd most azt, hogy térjünk haza. Ugye utaztunk eddig külföldön, viszont neked a sorozatod valahol itthon kezdődött. Te egyébként nagyon büszke vagy Kolozsvárra, büszke vagy a tordai sóbányára, szülőfaludra, Biharra, ugye ez is ott van Nagyvárad mellett, időnként haza is látogatsz a szüleidhez. Ezeket is megpróbáltad időnként az elején még megörökíteni. Meddig jutottál ebben?
Jártam Szevenben, Nagyváradról is készült egy úti film, még Kolozsvárról is. Ezek inkább pandémia időszakában készültek, ugyanis akkor korlátolt volt a külföldre való utazás, és gondoltam, hogy Erdélyt is fel kellene fedezni. A gyerekkoromban egyébként már jártam minden erdélyi nagyvárosban körülbelül, meg Székelyföldön is többször jártunk a szüleimmel, Hargitát, Udvarhelyet bejártuk. Még lesznek ilyen vlogok, tehát szeretek itthon is utazni, ez időkérdése is, és ez egy komplikáltabb kérdés. Sokan azt kérdezik, miért nem utazol többet Európában vagy itthon. Sokszor kevésbé nyíltak az emberek, tehát nem állnak annyira szóba velem, mint például Ázsiában. Ezek például még akkoriban párkapcsolatban voltam, ezelőtt 2 évvel, és akkor együtt utaztunk a barátnőmmel. Az teljesen más. Tehát itt szerintem itthon és Európában sokkal jobb egy baráttal, egy barátnővel vagy rokonokkal utazni, és egzotikusabb helyekre, ahol tudja az ember, hogy tényleg valami annyira kulturálisan érdekes fog megtapasztalni, hogy egyedül sem fog unatkozni. És ez a top 3-ban a legelső kérdés, amit feltesznek nekem, hogy nem unalmas egyedül utazni. Hát nem. Pont emiatt nem, mert hogy teljesen egy annyira új kultúrát ismerek meg, valamint amiről már beszéltünk előbb, hogy sokkal nyíltabbak az emberek. Tehát a tájföldiek például akármennyire szegénységben élnek, egyfolytában mosolyognak, azért is hívek a mosoly országának. Vagy például az egyik exotikus utazás az a Karib-szigetekre volt, egy Aruba nevezetű szigetre, és ott meg akarták mindenképp tudni, hogy milyen az élet Erdélyben, Magyarországon. Az utcán szólítottak le, annyira érdeklődtek irántam. Mármint bármilyen más kultúrából érkező ember iránt. Vagy volt olyan, hogy egy bárban ültem le, és egy indián ült mellettem, és akkor ő kezdett el mesélni nekem az életéről. Tehát ezek teljesen olyan dolgok, amik ilyen életre szóló élmények, és kevésbé biztos, hogy megtörténik például Déván. Nyilván a dévai vár is nagyon tetszett, és magyar történelem érdekel, de ez is sokkal jobb volt, hogy akkor egy társasággal utaztam oda, és úgy néztük meg Vajdahunyad várát, Dévát, Szevenben jártunk, azt említettem, és ezekről is készültek úti filmek, tehát van erdélyi úti film is.
És hogyha visszatekintesz az elmúlt 5-6 évre, akkor hogy látod magadat? Nyilván az ember változik, de hogy ezek az utazások, elsősorban a külföldiek mennyit változtattak rajtad, vagy hogyan nézed másképp a világ dolgait?
Szerintem mindenképp személyiségfejlesztő utazni, ugyanis meg kell szervezni az egészet, és ez elég sok bonyodalommal is járhat, valamint hogyan lehet reagálni bizonyos problémák esetén. A probléma megoldó készséget is javítja. És ez hatványozódik abban az esetben, hogyha egyedül van az ember, és magára támaszkodhat. Tehát csak ajánlani tudom, hogyha lehetőségetek van rá, akkor utazzatok egyedül is, ugyanis tényleg úgy magába tud szállni az ember, és jobban el tud gondolkodni bizonyos dolgokon, tehát pozitív személyiségfejlesztő hatása van. De ezzel kapcsolatban, hogyha Google-ben rákerestek, tényleg több blog, több ilyen írás van ezzel kapcsolatban, hogy miért van pozitív személyiségfejlesztő hatása annak, hogyha az ember akár egyedül is utazik.
Ezt a találkozást koronázzuk meg most egy törzsi tánccal. Yugambeh, jól mondom?
Igen, igen.
Egy ausztráliai tánc, amit őslakosok járnak, igen. Lám, hogy előtt hozzájuk is közel ment, Queenslandben és új Dél-Wales északi folyóiban ott táncolják az ilyesmit. Hát fantasztikus.
Igen, sajnos egyre kevesebben, tehát 2-3%-ra tehető az őshonos lakosság szám, ugyanis tudjuk mindannyian, mi történt a brit gyarmati idők alatt, tehát ezt nem kell túlságosan hangsúlyozzam, népirtás folyt, de hát bizonyos helyeken azért meg lehet még tapasztalni, sajnos nem lehetett szóba állni velük, tehát ez inkább egy ilyen előadás volt, úgy képzeljétek el, mint egy ilyen szabadtéri színházat, ahol ezt ők előadták, de még így is kulturális ízelítőként ezt a táncot megnézni, és tényleg ahogy ők fel voltak öltözve, ez tényleg lenyűgöző volt, és abszolút hatalmas élmény.
Le az összes kalapokkal, itt van tehát egy kíváncsi fiatalember, aki ma az Arcél vendége volt Pataki előtt. Köszönöm szépen, és visszavárunk a stúdióba.
És köszönöm szépen a lehetőséget.
Önöknek a figyelmet köszönjük, Ferenc Zsolt vagyok, viszont hallásra.